prémium kategória. A megfontolt befektetőknek, részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Túrós Bense Levente.
Üdvözlöm a Trend FM hallgatóit! Nagy örömömre szolgál, hogy a mai vendégem itt van velem a stúdióban, ugye az átoltottság növekedésével már lassan ezt is megtehetjük. A hagyományoktól eltérően ezúttal nem elemzővel, hanem egy kibocsátóval, a Gloster egyik nagy tulajdonosával, igazgatóságának elnökével beszélgetek ma, Szekeres Viktorral. Szervusz, köszöntelek a stúdióban!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Nos, hát alig egy éve érkeztetek a budapesti értéktőzsde X-Tent piacára, és ugye most a napokban közzétettétek az elmúlt év előzetes számait, és hát a jövőre nézve elég optimista célokat tűztetek ki, hát csak annyit mondok, hogy még osztalékot is ígértek, hát nem jövőre, de talán egy-két éven belül. Mire alapozzátok ezt a rendkívüli optimizmust?
Kezdjük talán a legelején. Ugye a 2020-as év az eddigi legkeményebb évünk volt. De ez volt egyben a legsikeresebb évünk.
Azt gondolom, nem csak nektek volt a legkeményebb, hanem ezt sokan elmondhatják.
Hát igen, ugyanazt a filmet nézzük mindannyian, úgyhogy ez sokakra igaz, de tény, hogy mi a COVID első hullámának a legalján vontunk be 1,1 milliárd friss tőkét, tőzsdére mentünk, lezavartunk két akvizíciót, bevezettünk felhős vállalatirányítási rendszert, és a nap végén mi növekedtünk is. Úgyhogy meg is lett egyébként az eredménye, mert az év végé majd 60%-kal nőtt az árfolyam, mi lettünk az év kibocsátói az X-Tent piacon, és mi nyertük el az IT biznisznek az év legsikeresebb ITC cége elismerését.
Miért volt nehéz a tavalyi év? Hiszen ezek sikerek, és ha ugye figyelembe veszük, és a kedves hallgatók kedvéért is mondjuk el, hogy ez egy IT cég, informatikai cég. Hát ugye az informatikai cégek azért nem szenvedtek annyira a járvány alatt.
Hát szenvedni nem szenvedtünk, de könnyű évnek azért semmiképpen sem mondanám. Azért az ügyfeleinknek a jelentős részénél azért az ügyfeleink azért szenvedtek el veszteségeket, és amikor ügyfél oldalon veszteségek keletkeznek, az értelemszerűen beruházás oldalon rögtön érvényesítik. De ennek ellenére vezettünk be több ezer felhasználós VPN rendszert alig egy hónap alatt, cseréltünk re szinkronizált határvédelmet egy nagy energiaszolgáltató ügyfelünknél, de mondjuk csináltunk teljes magánkórházba hálózatot. Szóval, hogy voltak szép nagy projektek, pont azt szoktam mondani, hogy amikor karácsonykor azt mondtam az online rendezvényen, hogy a csapat az nagyot teljesített magáért, akkor azt tényleg komolyan gondoltam, nem süket duma volt, hiszen az eredmények önmagukért beszélnek.
De akkor ebben valóban volt hatása a koronavírus járványnak? Most olyan szempontból értem, hogy nyilván itt a digitalizációs folyamatok azért szerintem, gondolom minden, javíts ki, ha rosszul látom, felgyorsultak.
Igen, mindenkire hatással van a koronavírus, a mi iparágunkra is. Azt szoktuk mondani, hogy a vállalati digitalizációnak most a legnagyobb hajtóereje az tulajdonképpen a pandémia, a koronavírus. És ez egyébként látszik is a számokban, mert szépen növekedtek az eladások a hálózati üzletágban, a TMS-i akvizícióval elindult a kibervédelmi üzletágunk. Az is látszik, hogy jó döntésnek bizonyult kiszervezni az intelligens épületeket egy külön cég, mert ők is növekedni tudtak, de amire a legbüszkébbek vagyunk, az, hogy az IT szolgáltatások üzletág tudta a legnagyobbat növekedni. Ez a terület, ez 50%-ot növekedett 2019-hez képest, és minden esély megvan rá, hogy idén is egy szép növekedést fogunk tudni produkálni.
De ez a dinamika, ez a növekedési dinamika fenntartható?
Nyilván nem. Azért azt látni kell, hogy a Gloster még mindig egy kis kibocsátó, mindazok a számok, amik ilyen szép ütemben növekednek, azért alapvetően egy alacsony bázisértékről indulnak. Nyilván évtizedes távlatokban ez a dinamika nem tartható fenn, de azt látom, hogy ennek ellenére azért egy nagyon jó dinamika igenis fenntartható. Jó,
azt úgy fogalmazta, hogy a Gloster egy kis cég. Mekkora cég a Gloster?
A Glosternek, hogyha a tavalyi, igazából Glosterről így már nem beszélünk, Gloster csoportról beszélünk, hogyha a Gloster csoportnak a tavalyi éves még nem auditált előzetes számait nézzük, akkor egy 2,3 milliárdos árbevételen csináltunk egy 256 millió forintos EBITDA-t, és durván egy 60 fős létszámmal vagyunk most a piacon.
Ezért ez nem egy rossz marzs.
Ez nem egy rossz marzs, ez egyébként nagyon jó csapat, nagyon büszke is vagyok rájuk. Összesen 96 gyártói minősítésünk van, ezek különböző nagy gyártókhoz kapcsolódó nemzetközi szertifikáció, és ebből csak 50-et szereztek meg, vagy újítottak meg a tavalyi évben. Úgyhogy azt szoktuk mondani, hogy szakmában kompromisszumot nem ismerünk.
Ezek az eredmények kizárólag a hazai piacon termelődnek. A
Gloster egyelőre egy hazai piacon dolgozó, egy hazai piacra dolgozó cég, de azt is hagyd tezem hozzá, azért a hazai piac az egy nagyon, tehát a hazai piac az egy nagyon versenyző piac. Hogy az informatika az talán a születésétől fogva egy nagyon, nagyon versenyző piac. Azt szoktuk mondani, hogy nem a hagyományok számítanak, ez nem olyan, mint a borászat, hanem azt számít, hogy holnap meg holnap után mit teszel le az asztalra. Ezen a kis piacon, mint Magyarország, azt vesszük észre, hogy kétféleképpen lehet növekedni. Az egyik növekedési út, hogy értesz valamihez nagyon, mondjuk értesz egy technológiát nagyon mélyen, és egyre nagyobb és nagyobb projekteket valósítasz meg. Itt mi az üvegplafon? Hát előbb-utóbb szembe találod magadat a nagyokkal. Ugye ez ennek a sajátossága. Ellenben a mi növekedési módszerünk az egy picit más nekünk. Van egy viszonylag széles iparágból származó diverzifikált ügyfélkörünk, és a mi stratégiánk az, hogy ennek az ügyfélkörnek próbálunk bevinni újabb és újabb megoldásokat, újabb és újabb termékeket és szolgáltatásokat. Mi kell ehhez? Hát egyrészt piszkos jó CS csapat kell hozzá, ugye, aki nagyon jó és szorosan tartja a kapcsolatot az ügyfelekkel, a másik oldalon pedig időről időre új leányvállalatok kellenek, és ezeknek az új leányvállalatoknak a tudását és a kompetenciáját lehet bevinni ezekhez a cégekhez újra és újra.
De most bocsáss meg, ha a butaságot kérdezek, ugye ebben a szakmában én azért nem vagyok annyira jártas, de ezeket az innovatív megoldásokat, ezeket ti készítitek, vagy megvásároljátok?
Ez változó. Jellemzően mi alapvetően azt látom, hogy most kettő olyan terület van, ami a legnagyobb növekedés előtt áll. Az egyik ilyen nagy terület az a felhő. A felhőben azt látjuk, hogy itt az IDC piackutató adatai szerint itt egy évi 15-20%-os növekedés van. Hogyha a hagyományos piacainkhoz nézzük, akkor mondjuk egy évi 2-3%-ról beszélünk, tehát itt a növekedésnek a mértéke az mindenképpen szignifikáns. A másik ilyen terület az pedig az üzleti alkalmazás fejlesztés. Azon belül is mondjuk az üzleti intelligencia, a big data, mesterséges intelligencia, ezek azok a területek, amik a többi területhez képest vélhetőleg sokkal dinamikusabban fognak nőni az elkövetkezendő években. Nem véletlenül az igazgatóságnak a döntése alapján ezeken a területeken szeretnénk akvizíciókat végrehajtani, és erre egyébként 2022 végéig akár 3 milliárd forintot is hajlandóak vagyunk elkölteni, mert azt látjuk, hogy aki itt ma jól vet, az majd néhány év múlva jól fog aratni.
Nos, hát ugye említetted te is, hogy itt azért a piac, ez egy kis piac, és elég sok szereplő van. Ugye az elmúlt időszakban azért visszatekintünk, akkor azért ez jól látszik, hogy valamiféle mozgolódás azért beindult. Tehát azért itt vannak ugye kis halak, és vannak nagy halak, sőt azért köröznek cápák is azért időnként itt a piacon. Elég, ha csak az elmúlt időszaki bejelentésekre gondolunk, ugye itt felvásárlások, akvizíciók. Hogyan tud egy kis cég mondjuk, ha már így definiáltad a saját cégedet, a Gloster ezen a piacon túlélni, hogyan tud akvirálni mások elől?
Hát nem csak a péntek esti televízió műsorban vannak a cégek a cápák előtt, hanem mi is a cápák előtt úszkálunk abban a világban, ahol mi mozgolódunk. Alapvetően mi azt látom, hogy mivel mi alapvetően a vállalati piacon vagyunk erősek, és mi alapvetően ezt az egész vállalati szektort célozzuk meg, azért ez egy sokkal nehezebb pálya, ez egy sokkal nehezebb piac szemben mondjuk az államigazgatási szektorral. Ezért azt látom, hogy ebben tehát az informatikában, ennek az ágában azért viszonylag sokkal több munkához kapcsolódik, sokkal kevesebb álmövétel és sokkal kisebb argon, mint mondjuk egy más szektorban. Ezért én nem érzem azt, hogy ez ennyire napi szintű probléma lenne, de tény, hogy ahogyan korábban is, nekünk sokkal jobban meg kell dolgozni mindenért, nekünk a sikerekért sokkal jobban meg kell küzdeni, mert a mi hátterünk azért az egész más.
Én hol értem, akkor ti nem, és most egy olyan kifejezés következik, amelyet a szakmában használnak, és nekem nagyon tetszik, tehát tulajdonképpen ti nem vasat árultok, hanem szoftvereket, megoldásokat. Hol értem?
Ugye induljunk ki abból, hogy mire van igény a piacnak. Hogyha megnézünk egy cégnél egy informatikai költést, mondjuk azt mondjuk, hogy 10 egység pénzt elköltenek informatikára, akkor azt látjuk, hogy ebből körülbelül mondjuk ilyen 3 egységet költenek informatikai infrastruktúra, tehát vasra és az ehhez kapcsolódó szolgáltatásra, a maradék 7 egységet azt igazából fejlesztésre költik. És miért van ez? Azért van ez, mert egyszerűen átalakult a világ. Mindenki a mobiltelefonját, szoktuk mondani, hogy mindenki a hüvelykujjával simogatja a mobiltelefonját naponta 3-4 órán keresztül, és azt várják, azoknak a cégeknek a termékeit és a szolgáltatásait keresik, ahol ezen keresztül el tudja intézni a dolgait, ahol ezen keresztül tud rendelni, tud bankolni, kapcsolatot tartani, kommunikálni, és szerintem azok az informatikai szolgáltatók, azok az informatikai cégek lesznek a nyerők, akiknek erre lesz valamilyen értelmes mondásuk, erre lesz valami értelmes válaszuk. Erre szoktuk azt mondani, hogy a hardware kereskedelmet az gyakorlatilag fölfalja a felhő meg a DevOps, mert most már mindenkinek ez kell. Oké, az állami szektor, ez egy, még egyszer mondom, az egy másik világ, ott azért a hardware kereskedelem továbbra is dübörög, de, az egy, de nekünk azért az árbevételünknek mondjuk a kevesebb, mint 10%-a származik ebből.
Most visszatérve egy kicsit a tőzsdére, mennyiben segített benneteket a tőzsdei jelenlét? Ugye emlékszem, korábban többször beszélgettünk négy szem közt is, és hát nagyon lelkes voltál ezzel kapcsolatban, hogy tőzsdére jön a Gloster, és hát már akkor nagyon ambiciózus célokat fogalmaztál meg, nem a vállalat teljesítményével kapcsolatban, vagy nem csak ezzel kapcsolatban, hanem a tőzsdei jelenléttel kapcsolatban is.
Nekünk elsősorban növekedési terveink vannak, és növekedési terveink vannak. És mi ezeknek a növekedési terveknek a megvalósításához kerestünk platformot, ehhez kerestünk módszert. Mi végigjártuk az összes utat, a bankhitel, EU pályázat, kockázati tőke, szóval a létező összes ilyen formát végig gondoltuk, és a nap végén nekünk az a matek jött ki, hogy ha tőzsdére megyünk, és úgy szerzünk friss tőkét, új befektetőket, akkor egyik oldalról olyan befektetőink lesznek, akik odaadták a pénzüket, a másik oldalon viszont ehhez nem kapnak ahhoz jogot, hogy beleszóljanak a társaságnak a mindennapi működésébe, a szakmai döntéseket továbbra sem ők hozzák meg. A másik oldalon ezzel ugye megnyílt az útja annak, hogy egy csomó kisbefektető is részt tudjon venni a sztoriba, legyen egy csomó olyan tulajdonosunk, aki ugyancsak egy kicsi résszel, de mégiscsak a szurkolótáborunknak a részévé alakul át. Összességében azt mondhatom, hogy nekünk a tőzsdei lét az a nap végén egy jobb céget eredményezett. Egy a tulajdonosnak a napi részvételétől sokkal függetlenebbül működő céget eredményezett. A menedzsment az, aki viszi a cégnek a napi működését, termeli meg az eredményt negyedévről negyedévre. Engem, mint fő tulajdonost, meg az IG elnököt leginkább milyen riportokban tájékoztatnak, hogy mi történik. Nyilván ezeket a riportokat fejlesztjük folyamatosan, mert egyre több dologra vagyok kíváncsi, ahogy egyre komplexebb lesz a cég. És nálam, mint fő tulajdonosnál, elsősorban a tőkepiaci témák maradtak, illetve az akvizícióknak a szervezése, menedzselése, de jellemzően azt azért nagyobb méretekben is, általában ezt vagy a tulajdonos, vagy a tulajdonoshoz közeli struktúrák szokták végezni.
Jó, csak azt még mindig nem látom tisztán, hogy miért nem mondjuk egy akvizíciós terv, ezt tegyük fel. Miért nem egyszerűbb megoldás egy banki hitel? Vagy egy kötvénykibocsátás, ami hasonló macerával jár, de talán mégsem akkora, mint egy tőzsdei jelenlét, ahol folyamatosan transzparensen kell működni, ami ott esetben még a konkurencia számára is hajthatja a vizet rosszul át.
Minden banki hitelhez önrészre is szükség van. Jellemzően úgy működik egy bank, hogy egy adott ügyletnek mondjuk a 2/3 örömmel megfinanszírozza, de annak az 1/3 saját forrásból, tőkéből oda kell rakni. Mi pontosan láttuk, hogyha ilyen ütemben akvirálunk, hogyha ilyen ütemben fejlődünk, még hogyha használunk is hozzá folyamatosan banki forrást, akkor előbb-utóbb el fog fogyni a saját pénz, ezért tőkére van szükségünk, és ez szolgálta a tavalyi 1,1 milliárdos tőkeemelés.
Ugye ez egy zárt körű kibocsátás volt, ha jól emlékszem.
Így van. Jellemzően hazai környezetben zárkörű kibocsátással szoktak extendre jönni cégek, ennek az a nagyon egyszerű oka van, hogy ennek az adminisztrációja sokkal kevesebb, mint hogyha valaki rögtön egy IPO-val, ugye egy nyilvános kibocsátással nyit, zárkörű kibocsátásnál elég egy tájékoztató, mint a tőzsdehagyjóvá, bocsánat, elég egy információs dokumentum, mint a tőzsdehagyjóvá, IPO-nál tájékoztatókkal, mint a Nemzeti Bank hagyjóvá, hadd ne mondjam, az utóbb az egy hosszabb és nehezebb processz. De visszatérve a kérdésednek a második részére, hogy miért nem inkább kötvény, a másik, mi egyébként elindultunk a Nemzeti Kötvényprogramon, ezt tavaly publikáltuk is, és idén februárban kaptuk meg egyébként a Scope-nak a minősítését, és mi B-stable-t kaptunk, és ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni a kötvényprogramban, nekünk egy B-pluszos minősítésre lett volna szükségünk.
A kibocsátás során hogyan alakult a tőkeszerkezet?
A tőkeemelést követően nekem, mint főtulajdonosnak 64%-on maradt. A legnagyobb befektetőnk az a Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap. Ők egyébként a kibocsátásnak a 70%-át vitték el. A maradék az pedig úgymond közkész hányadban van, ez jelenleg 10,8%-a az összes részvénynek. Ez pedig kis befektetőknek a tulajdonában van.
És mint nagy tulajdonos, korábbi egyetlen tulajdonos, ha fogalmazhatok, így nem fáj ilyenkor az embernek, hogy el kell engednie a cégéből egy részt, még akkor is, ha tulajdonképpen a döntés az a te kezedben marad?
Nem fáj. Amikor mi az árkörült kibocsátást szerveztük, akkor egy 2000 forintos árfolyamon szerveztük meg. Június 9-én, az első kereskedési napon 2150 forinton volt az első kötés a részvényre, és december 31-én, 2020. december 31-ére 3200 forinton állt az árfolyam. Azért ez kevesebb, mint 6 hónap alatt egy 60%-os növekedés, amiről itt beszélünk. Úgyhogy nyilván, hogyha a felértékelődést tekintjük, akkor ez nem gondolom, hogy bármit meg kellett volna bánni. Mindez történt annak ellenére, hogy a hazai Xtend piacnak megvan az a sajátossága, hogy nem lehet kapni az összes broker cégből még. Csak azoknak, akiknek erre külön van szerződése. Idén tavasztól egy nagyon nagy előrelépés, hogy most már az Erste Banknak az online rendszeréből is lehet kapni Xtend részvényeket, és azért ők egy nagyon nagy játékosok ezen a piacon, úgyhogy itt abban reménykedünk, hogy az ő segítségükkel nagyon sok új kis befektető számára nyílik meg az a lehetőség, hogy Xtendes papírokkal is tudjanak kereskedni.
De ennek másik szűk keresztmetszete lehet az, hogy alacsony a közkészhányad.
A közkészhányad tekintetében ezek a kis kibocsátók mindig a tyúk tojás problémájával küzdenek, ez a miért kicsi a forgalom, mert kevés a részvény, miért kevés a részvény, mert kicsi a forgalom. A befektetők az elkövetkezendő időszakban itt egy nagy előrelépést fognak tapasztalni, ugyanis a Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap likviditás bővítési céllal elérhetővé tesz mintegy 38 ezer darab részvényt a 180 napos forgalommal súlyozott átlagár felett.
Akkor ez alacsonyabb lesz, mint a jelenlegi?
Ez vélhetőleg igen, alacsonyabb lesz, mint a jelenlegi árfolyam, de viszont a másik oldalon pedig mi látjuk azt a piacot, aki egyébként föl is tudná szívni ezt a részvénymennyiséget. Az azt jelenti, hogy ha ez megvalósul, akkor a mostani 10,8%-os közkészhányad, ugye 13,3%-ra fog növekedni, amitől azt reméljük, hogy több kisbefektetőnél lesz Gloster részvény, ezáltal egy izgalmasabb, jobban kereskedett, nagyobb forgalmú papír lesz.
Hát ez 3% pontos növekedés, engedd meg, hogy szkeptikus legyek, tehát azért, hogyha most elnézzük egy nagyobb cégeket, azért ott bőven 40% fölött van a közkészhányad. Hosszabb távon gondolom, hogy azért ennél ambiciózusabb terve.
Ez ennek a likviditás bővítés az, az első lépcső. Ez a fajta likviditás bővítés az első lépcső ahhoz, hogy megteremtsük azt a szintű likviditást, amire egyébként megálmodtuk ezt a papírt a kibocsátás során. Hát azt szoktam mondani, Róma sem egy nap alatt épült föl. Itt azért nem lehet egyik napról a másik napra látványos eredményeket elérni. A tőzsde az jellemzően ugye a hosszú távfutó, az a maratonfutóknak a kedvelt sportága. Igen, hogyha ezt a lépést meg tudjuk tenni, szerintem utána már sokkal könnyebben fogjuk tudni elérni azt, hogy a közkészhányad még tovább nőjön.
Kis lépésekben terveztek haladni az egyértelmű, de azért vannak ambiciózus tervek, és akkor innen folytatjuk hamarosan Szekeres Viktorral, a Gloster egyik nagy tulajdonosával, az igazgatóság elnökével. Azonnal jövünk vissza.
Ismerjük a gazdasági trendeket.
94.2
Trend FM.